Első fejezet. Némely előzmények és részletek, melyeket okvetlenül szükséges tudni. Szepes vármegyének emlékezetes alispánja volt Görgei Pál a tököli féle időkben. Rossz, bizonytalan világ volt. Hétfőn még a labanc volt az úr, szerdán már a kuruc parancsolt. Tojások közt kellett táncolni, de a hibás lépésekre emberi fejek törtek össze. Igaz azonban, hogy akkor az emberi fejek olcsóbbak voltak, mint a tojások. Mindegy, azért a hatalom mégis hatalom, és úgy van vele az ember, mint a morfinista. Mindig nagyobb adagot akar a morfinból, hiszen végre is csak fölfelé volt kényelmetlen, lefelé mindig kényelmes a hatalom. Görgei Pál elég jómódú úr, családja illő tekintében áll a szepességen, de már mégsem az, ami volt a néhai Árpádok alatt, Isten adjon nekik örök nyugodalmat, ha már az országuknak örök nyugtalanságot mért. Ja, megy az idő. Megy, megy, és a görgeiek egy kicsit lejjebb csúsztak. Első ősük Arnold és a fiai még a száz grófok tisztjét viselték, és a legnagyobb oligarchák voltak a lengyel széleken. Ez az Arnold csalogatta be a szászokat a néptelen szepességre, de nem úgy, mint az erdélyi szászokat a hammelni patkánybűvölő. Ezek a szászok okosak voltak, és nem imponált volna nekik a sípszó, ígéretek és kiváltságok kellettek nekik, meg is kapták. Sőt, magának Arnoldnak is adott a király, negyedik Béla őfelsége egy kis földet, a Dunajec, és a selyemvízű Poprád közti területet, mert az Árpádok gavallér királyok voltak, nem katasztrális holdakban mérték a földet, hanem egyik folyamtól a másikig. Arnold fiai hasonlóan vitéz emberek voltak, kivált Jordán gróf, negyedik László ezeket is megemberelte egy faluval, Görgővel. Innen írták a nevüket. Óriás területek urai lévén ők játszották az első hegedűt Szepesben. Egész sor kómez került belőlük, majd a megye főispáni székét ülték sok nemzedéken át. Isten tudja azonban, miképpen forgott akkor a föld, talán Karthegyen forgott. Elég az hozzá, hova tovább egyre szegényebbek lettek, új dinaszta családok fölibük kerekedének. Jött a hatalmas Csák, a Zápolyák, a Turzók, ez idő szerint a Csákiak, akik elhomályosították őket, és egyre lejjebb-lejjebb nyomták a nimbusz és tekintély dolgában. A Dunajec meg a Poprád most is ott folydogált, ahol azelőtt, de közte a földek már nem voltak az övéik. Ami maradt itt-amott, az már csekéség, a családfa is, mintha elaggott volna, már nem termelt vezéreket és államférfiakat, legfeljebb egyszerű viceispánokat és főszolgabírákat. Noha megjósolta a késmárki, 107 éves cigányasszony Görgei Mihály uramnak, hogy a családfa csak olyan épp, mint volt. Hanem most a telet éli és pihen, ez a tél pedig 200 évig tart, 200 év után megint olyan lombot ereszt, amelyik föliben nő hetet hét országon minden családfának. Ami hősünk, Görgei Pál, már csak az úgynevezett jobb módú nemesek közé tartozott, atyafiságban a berzeviciekkel, jekelfalusiakkal, máriásiakkal és darvasokkal. Katalin nővére egy darvasnál volt férnél, Gömör megyében, Ostyánban. Azért említem főképp a nexust, és nem a 2-3 ezer holdját, mely a görgői bástyás, váracsszerű kúriához tartozott, mert a nexus volt a mértéke annak, ki milyen úr, és csak másodszorban a birtok. Nagy nexussal éppen olyan könnyű volt akkoriban nagy birtokhoz jutni, mint ebben az időben, amikor én ezeket írom, nagy birtokkal nagy nexushoz. Az elevenebb vérű nagyuraknak, az olyan balassa csáki féléknek, hol van valamiük, hol nincs. Egyszer hopp, máskor kopp, néha üthat várat is összekaparítanak, néha meg már egyebük sincs, mint a testi ruhájuk, melyben bújdosnak sötét erdőkben, csőszkunyhókban, nádasokban keresve menedéket, de ez úgy szólván mindegy, egy kis játék föl se veszik. Király elveszi, meg visszaadja, mert hat a nexus. Ha az egyik családtag rossz fát tesz a tűzre, a másik vagy a harmadik az alatt biztosan ott dörgölődik a király palástjához, és apránként rendbe jön minden. Nem is az a különös tehát, hogy a görgei birtokok összezsugorodtak, inkább ne volna semmiük, de az a baj, hogy a nagy dinaszta családok sorából kiestek. Miért történt, s miképp nem érdemes vele bíbelődni? Egy jelszó volt akkor a boldogulásra. Jól verekedni és jól házasodni. Nos, alkalmasint rosszul házasodtak, mert hogy jól verekedtek, azt az annálék bizonyítják. Azután egyebekben is pehjük volt. Rosszul választották a királyukat Szapolyai János és Ferdinánd idejében, majd az istenüket a Luther tanainak hódolva meg. Valamennyi görgei közt mégis Pál örökölt legtöbbet őseitől. A birtokaikból ugyan keveset, de a kevésségük egészen rámaradt. Nagy brontesz alak volt, szúros szürke szemeiből hidegség áradt ki, mintha két jéggolyó mozogna a bozontos szemöld alatt. Ruth gurgúj arca volt, de ha egy megyegyűlésen szónokolt, kisugárzott belőle a lángész, és szépnek látszott. Orra alól tömött bajusz lógott le, de már a szakára nem telt, az már csak ritka rőt szállakból állott. Homloka erősen kidudorodott, és a ráncok rajta makacságra, kegyetlenségre engedte következtetni. Ajkait többnyire összeszorítva tartotta, mosoly ezek körül nem játszott, csak a haragtól remegtek igen gyakran. Mint egy olyan tájék volna ez az arc, amelyen sohasem süt a nap, mely sugártalan, sötét és hideg, csak néha világítják meg a villámok. Olyan nagy feje volt, hogy külön kellett rá kalapot csináltatni, Kamleitner János uramnál, a híres lőcsei kalaposnál. Ha nem volt is ész ebben a nagy fejben. Úgy forgatta a nemes vármegyét, ahogy ő neki tetszett. Noha csak 42 éves volt, már harmadszor választották meg alispánnak, mindig egyhangulag. Erre az egyhangúságra nagy súlyt fektetett, mert minden választás után kivágta a rezet azzal a vakmerő mondattal: nemes atyám fiai, ha csak egy van is kegyelmetek közül, aki engem nem akar alispánnak, jelentkezzék, és én nem fogadom el a tisztséget. Itt állok, nem tehetek másképp. Isten engem úgy segéljen! Hát persze rendesen síri csend következett. A nemes atyafiak dehogy szóltak volna, pedig titkon mindenki szeretné, ha a szomszédja nekiugrik. De hát ezt halálugrásnak gondolták. Maga görgei Pál népszerűségnek vette alkalmasint egész komolyan, és az egyesek is annak vették, akképpen okoskodván belül a lelkükben. Nekem ugyan nem kell, de a többiek szeretik, majd bolond vagyok, hogy agyonverjenek. Népszerűség, különös kis holmi. Az egyetlen dolog, amiből a látszat annyit ér, mint a valóság, sőt, talán többet, mert ha az embert népszerűnek gondolják, sokra viheti a közpályákon, ha alapjában gyűlölik is. Ellenben semmire se viszi, ha szeretik bár, de nem látszik, hogy szeretik. A valóságok bizonyára erős gránitkövek, de a legnagyobb karrierek mégis a látszatokon épültek fel. Görgei Pál uramat szó, ami szó, a kutya se szerette. De annyira rajta volt száradva egyéniségén a szeretve tisztelt cím, hogy senki sem merte lefeszegetni róla. Kegyetlen, hiú, szeszélyes, gyanakodó és gőgös, valamint lusta embernek tartották. Azonban e rossz tulajdonságok egy része is alapjában csak látszat. Kegyetlensége és úgynevezett zsarnoksága mindössze hirtelen felfortyanó természetére vezethető vissza. Ilyenkor szinte rabiátus. De ha kihűl, rendesen magába száll, és megbánja, amit tett, némelykor jóvá is teszi. Egyszer beszélik róla, megbetegedett a megyegyűlések alatt lőcsén, hideglelést kapott. Etette vele a kínát a felcsere, tudós Plasznyik András úr derűre borúra, de csak rázta a hideg eszeveszette, nem használt ellene semmi szer, napokig feküdvén a megyeházi szálláson. Elküldte a huszárját Görgőre, hogy a gazdasszony a marjákné küldje el a flanel alsó ujjasát. El is hozta a huszár, de amint felhúzná, akkor veszi észre, hogy felül a gomb nincsen fölvarva. Mire égtelen dühbe jött, kiugrott az ágyából, magára rángatta a ruháit, kirohant, és a huszár kün kapálózó lovára ülve elvágtatott. Hova, hova kiáltozák a megyei urak meglepődve. Az Isten szerelmét mit csinál? Spektábilis, lelkendezett rémülten a szembejövő felcser. Kénytelen vagyok hazamenni egy percre, felelte rekedten vadul szikrázó szemekkel, hogy a gazdasszonyomat felpofozzam. Egy fél óráig nyargalt Görgő felé a régi cikcakos országúton, az alatt kipárolgott a bosszúsága, s közvetlenül Görgőnél szép csendesen visszafordult, és a hideg lelését is elvesztette a nagy felindulástól. Annyira ismerte magát e tekintetben, hogy a kaloda, deres, kurtavas és egyéb közigazgatási eszközöket egy kamarában tartotta bezárva, és a kulcsot minden használat után föl kellett vinni egy ostoros gyereknek, az udvaron levő jegenyék valamelyik magas ágára, és egy madzaggal odakötni. Mikor aztán kellett, az Alispán úr kihozta puskáját, és addig lövöldözött rá, míg a kulcs lepottyant. Ez némi szórakozást okozott neki, és minthogy néha egy óráig is eltartott, míg eltalálta, mert mérgében reszketett a keze, rendesen csak akkor találta el, amikor nyugodtabb lett, és ennél fogva nyugodtabban, hidegebben nézte a büntetni szándékolt delikvens esetét is, magát a hóbortos ítéletektől a legtöbb esetben megkímélvén. Az igazságra törekedett kétség kívül, ennél fogva nem volt rossz ember. Nem, nem. Görgei pusztán megsavanyodott kedély volt, kit a csapások idegessétettek. Hiába volt a vármegye esze, ha három dolgot nem tudott. Nem tudott felejteni, nem tudott enni, és nem tudott aludni. Pedig mit nem adott volna jó, egy igazi alvásért. A kakasok egész nemzetségét kiirtatta a kastély környékén, a szomszédos parasztokét is. A hajnalban tülkölő tehénpásztorra 25 botot vágatott. Kivált a délutáni szundikálását, nem volt tanácsos megzavarni. Sok ember megjárta ezzel, mert a délutáni álom az édes. Az éjjelit az Isten adja, de a délutánit a megyétől lopja az ember, ha megyei tisztviselő. Azért ér ez többet. Lábújhegyen kellett járnia minden élőlénynek az ablakai alatt, a szomszédos malomnak, mikor felkelt az ebédtől, amit egy tarack elsütés a bástyán jelzett, be kellett szüntetnie az őrlést, mert az zúgás zavarta volna. Mindenki vigyázott, hogy zaj ne legyen, kútnak nem szabad csikorogni, lánc ne csörögjön, mozsárban ne törjenek semmit, mert az uraság szundikál. Dalolás, hangos beszélgetés tilos. Még az öreg apró Mihály a kertész is egyrakáson tartotta kis eszét ilyenkor, ha valamely halaszthatatlanokból el kellett menni az ablakok alatt, levetette a patkós bagarja csizmáját. Télen botost húzott, nyáron pedig mezitláb hatolt át a veszedelmes területen. Történt egy ízben, hogy az unokája jött látogatóba hozzájuk a vakációban. Örültek a nagyszülők a kedves fiúnak, aki már úri sorba jön, mert az apja egy késmárki mézes kalácsos papnak tanítatja, vézna testalkata miatt. Szegény jó öregek tejbe vajba füröztenék, sürögnek, forognak körülötte. Még a helyet is megfújják, ahová ültetik, és íme talán csak egy-két percig hagyják magára. Mégis mi történik? Ó, Istenem, Istenem, ezek a gyerekek mindig kitalálják, mit nem szabad csinálni. Meglát a nebuló valahol a szekrény tetején egy harmonikát, fogja, kimegy vele az árnyas udvarra, leül a házfa alá, éppen az Alispán hálószobájának az ablakainál, és elkezdi víga játszani a Mélabús régi dalt. Buda, Buda, hinnie valaki? Érted be sok magyar vér omlaki? Nem tartott ez tovább egy percnél, csak éppen addig, míg az udvaron levők oda szaladtak őt figyelmeztetni. Apróni asszonyom pedig már csószogó asszonyka volt, szinte röpült, hogy csak ropogtak, suhogtak a tiszta kikeményített szoknyái, s kitépte kezéből a harmonikát. Csitte szerencsétlen, jössz el innen mindjárt? Magával rángatta óvó szeretettel eltakarva őt a kötényével, vezette tüskön bozóton, mert már hallatszott, hogy nyílik az ablak. Jaj, uram, teremtőm! S egy éles parancsoló hang megmordul. Na mi az? Semmi válasz nem jött, csak a cserjék bokrok zizegését hallotta egyre messzebbről. Képéből kikelve, vérben forgó szemekkel rohant ki az udvarra, melyet apró uram hosszú kertészkedése alatt olyan szépé varázsolt, mint egy tündérkert. A faóriások közé pompás bokrokat növesztett, és gyönyörű virágokból szemlélhetővé tette az idén Szepes megye címerét, mely a turzók, berzeviciek és dráveckiek címeréből van összeállítva, az egyszarvú pedig a korotnoki családéból. Vasárnaponként messze földről eljárnak a parasztok megbámulni a csodát, mert nem az apró művészetének tulajdonítják, hanem az anyaföldnek, mely magától löki ki virágszínekben Szepes vármegye címerét, annak a jeléül, hogy szepesi emberre jut most a királyság sora. Bizony közel jártunk hozzá, de most már vége van, tököli uram távol keleten bújdosik valahol a feleségével. Éppen a szép címer plántáit öntözgették kupákból a cselédek, mikor Görgei Pál megjelent a tornácon. Hozzátok ide azt a harmonikást, üvölté. Élve vagy halva, kerítsétek elő, de mindjárt. Fogait csikorgatta dühében, csúnya sárga fogai voltak, mivel ő is a haladókhoz tartozott. Haladóknak nevezték akkoriban azokat, kik a törököktől eltanulták és átvették a dohányzás férfias gyönyöreit. A cselédek dermedten nézegettek egymásra, az öreg apró elsápadt, mint a fal, Marjákné pedig teljes erővel kezdte tisztogatni valami fehér porral az ostya sütő vasat. Ki volt, kérdé Zordonan? Senki se felelt, pedig mindenki tudta, de a cselédség szerette apróékat, és az ő kedvükért hallgatott. Marjákné magának látni kellett. Nem láttam, felelte Marjákné vakmerően. Így görbüljek meg. Volt annyi esze, hogy az ujjait közben egyenesen tartotta. Na, szépen bántok velem, dühöngött Görgei. Egyiktek se tudja. Megint semmi felelet. Te se tudod, Preston. Ez volt a Leib huszár neve. Nem tudom, tekintetes Alispán úr. Te se, Mátyás. A parádi és kocsist hívták így. Én se, hörögte csukló hangon. Na hát, jól van, nagyon jól van, fiacskáim. Nagyon derék gyerekek vagytok. És vérfagyasztó nevetésre vicsorította ki a fogait. Ilyenkor volt a legkíméletlenebb, mikor anyájasat adta. De ha egy fél óra alatt ide nem teremtitek a harmonikást, mindnyájatokat megcsapatlak. Dixi! Ezzel bement szörnyű morgással a kastélyba. Hallani lehetett, amint csapkodta az ajtókat, és rugdalta a kutyákat, amelyek szanaszét jártak, s feküdtek a szobákban. Síralmas vonításuk hátborzongaton hangzott kívülre. Bezzeg lőn nagy elszontyolodás az udvaron. A szolgák súgtak, búgtak, tanácskoztak, mit évők legyenek, kiszolgáltassák-e a diákot, vagy ne. Az öreg anyuka aprulni a kezeit tördelt, hogy túl nem éli ezt a napot, készebb inkább menten a kútba ugrani, mint sem, hogy az ő unokáját megfenyítés érje. Istenem, Istenem, mit szólna hozzá a szegény lányom? Halván az anyukát jaj veszékelni, apró bátya is elvesztette a fejét, tutyi-mutyi ember lévén különben is beszaladt a konyhájába megkeresni, na nem a fejét, de az olvasóját, és mint jó katolikus keresztény, azt kezdte morzsolgatni, hát ha használ. Csak Marjákné asszonyom rakta fel csípőjére a kezeit. Na hát, én azt a szegény vézna gyereket bántalmazni semmiféle pogánynak a kedvéért nem engedem. Ne félj, kisfiam, oltalmamba veszlek. Megsimogatta a diák fejét, aki reszketve állott mellette. Eredj be a konyhába, én majd rád zárom. Oda be nem jut a Herkó Páter sem, míg én oda leszek, s eligazítom a dolgot. Te csak eredj be, és ülj ott veszteg, míg az ivatar elmúlik. Találsz ott a rurában egy kis túrós lepényt, meg egy libacombot. Na már, most megyek, s magammal viszem a kulcsot. Legyen épséges lelki nyugalommal, apróni asszonyom. Marjákné pedig nyakába vette a kertet, s onnan a kis ajtón egyenest a pásnak tartott, hol a falubeli cigányok vályogot vetettek. A legöregebb Rajkó Peti volt, már legénysorban nőtt nagy akasztófa. ő rá vetett most szemet Marjákné, és rábíztatta szép szóval, hogy vállalja a harmonikálás vétségét az alispán előtt. Nagy húzavona után végre egy 4 hetes malac és 2 fehér cipó ellenében kötélnek állott, s hagyta magát vitetni az urasági portára. Az udvaron őgyelgő cselédek, valamint apró éklegot megértették a Marják némiskulanciáját, de hiszen hosszú ennek az esze is nem csak a haja. Nagy barátsággal fogadták a megmentő Petit, és mindenféle bíztatások és lelki erősítések mellett segítették őt betuszkolni az uraság elé. Csak a kétszínű Prestoni ezgette a fülébe súgván, nem szeretnék móra a bőrödben lenni. Úgy látszik, ő maga se érezte benne most magát elég jól, és némi jelek mutatkoztak, hogy szeretne megszökni, de Marjákné görcsösen fogta a gallériát, és föltépvén a dolgozószoba ajtaját egy nagy lendítéssel úgy szólván behajította. Itt a delikvens, tekintetes uram, kiállt a lelkendezve. Az alispán, aki csendesen csibukozott, hagyott fekve egy medvebőrös kereveten, lustán, fáradtan oda pillantott. Mondta közömbösen, unottan egyet ásítva. Szépen harmonikáztál, Petyusko. Adjon neki Marjákné egy rénusi forintot és 4 sinkposztót. Sokat lehetne ilyeneket felhozni annak a bizonyítására, hogy Görgei Pállal nehéz tisztába jönni. Maga volt a kiszámíthatatlanság. De akármit tett, neki nem vették rossz névem. Valami különös szerencse incselkedett az ő útjában, és olyan bolondos tükröket rakott a rosszaságai elé, hogy azok szinte csinosan festettek. Más embert rég agyonvertek volna, őt védelmezték. Ugyan hagyjátok szegényt, érteni kell azt az embert, azt az ő nagy lelkét. Még mindig el van keseredve a felesége miatt. Gyásza van, ilyenkor nem szabad egy embert megítélni. Ingerlékeny, keserű, kegyetlen, hiszen éppen ez mutatja, hogy milyen jó szíve van. Azonban olyasfélét is suttogtak némelyek, audiaturet altera pars, hogy a nagy gyászt már elfújt a szívéből az idő, a rossz tulajdonságait meghagyta, és hogy nem olyan rideg aszkéta ő, amilyennek magát a világban mutatja. Hogy mikor az est palástja ráborul a görgői kastélyra, gyakran látni libbenő árnyakat a falakon, és hallani szoknyasúgást az elhagyott folyosókon. Akik jobban ismerték Görgei Pált, azok nem hitték. Nem olyan ember az. De akik a görgői parasztmenyecskéket ismerték jobban, mint Görgei Pált, azok nem tamáskodtak. Mert hát a görgői menyecskék messzeföldön híresek voltak szépségükről, meg a kacérságukról, és bizony a férfiak javarészben ott hagyták a fogukat a késmárki király csatáiban. A puritán erkölcsű görgei család szűkebb köreiben méltó bosszúságot keltettek az ilyen szányra eresztett pletykák a vademberről, csak a jó humorú Görgei János, Pál jóval idősebb testvérbátyja ütött el tréfával. Nem hiszem ugyan, de ha teszi se bűn. 10 esztendeje már, hogy szegény Karolina meghalt, hiszen nincs fából, s ha abból volna, se fejfa egyetlen sír fölött. Különben még az is kidől 10 év alatt. És a végén kinek mi köze hozzá? Az ember úgy szaporítja a jobb ágyait, ahogy lehet. Ezért a szóért aztán jól hátba vágta János urat a felesége, Jánoki Mária, de a sógor dolga ezzel lekerült a fekete tábláról, nála épp úgy, mint a többi atyafiságnál, mert János úr volt a család orákuluma, nem is olyan nagy talentum, mint Pál öccse, de jó hazafi, nagy kuruc, és olyan tiszta jellem, mint a frissen esett hó. Hát igen, Görgei Pál 10 év óta volt özvegy, és azóta lett vadember. Így nevezték a családban. Az öreg János pláne azt szokta neki mondani, a görgei címerből ugrottál ki, öcskös. Azelőtt vidámkedély, nyugodt, szeretetre méltó ember volt. Ez a haláleset roncsolta össze az idegeit. Azt mondják, mélyen alul, sok jóság és érzés van most is a szívében. de a feleség elvesztése óta új réteget akar jel a keserűségnek, amelyen csak ritkán bírja magát átütni. Ideges, szeszélyes, zsarnok, szóval vadember akkor lett. Akkor ezért szólták meg, most pedig azért kezdik megszólni, hogy miért nem vadember még tovább is. Hát nem bolond a világ. Ami az elhalt úrnőt illeti, az csak ugyan érdemes siratni. Igaz gyöngyöt ásunk be a földbe. E szavakkal kezdte halotti beszédét tiszteletes Podolinci Sámuel úr, aki maga is sírva fakadt a temetésen, pedig oka lett volna akár káromkodni is. Már lánynak is szép volt messze földön Jekel falusi Karolina, hát még aztán menyecskének. A Porubszki krónikájában olvassuk, hogy már 17 éves korában 96 kérője volt, s kevékedő apja, Jekel falusi György, semmi szín alatt se akarta odaadni Máriási Kristófnak, noha úgy ő neki, mind a kisasszonynak kedvére való deli és módos gavallér volt, még nem lesz ki kerek számba a 100 kérő. Nusza fogta magát, Máriási Kristóf, fellovalta ravaszul néhány jó barátját, kérjék meg színből, ha teljékedve az öregnek. Így ment oda a nagyfejű Görgei Pál a jó tréfa kedvéért, s utcumi lett belőle. Halálosan beleszerettek egymásba. Se szó, se beszélt többé Máriásiról, mind ilyen a fehér nép. Megtörtént a mennyegző, s punktum. Maga Tököli Imre nyitotta meg a táncot a szép menyasszonnyal, és úgy belemámorosodott, hogy egyszer-kétszer meg is ölelte, amiért láthatólag megneheztelt a vőlegény. Ej, no, mi az, mit morogsz, Görgei, mondta a fejedelem mosolyogva az ünnepi lakomán. Jobban az enyém ő, mint a tiéd. Ha én vagyok a felvidék királya, akkoriban kapta a szultántól ezt a címet. Ki akkor a felvidék királynéja? Tréfamezbe volt bújtatva a szó, de lehetett annak komoly magja is. Még a mézes hetek alatt ott toppant Görgőn egyszer-kétszer, inkognitó jött egyetlen lovász kíséretében, mint valami közönséges lovag. Görgeit bántotta, s mikor egyszer egy deputációban Késmárkon járt, és Tököli nyájasan üzente a feleségének, hogy e napokban ellátogat Görgőre egy kis jó vacsorára, Görgei elpirult, és mogorván felelte. Nem leszünk otthon e napokban. Tököli összeráncolta a homlokát. Berzevici Miklós tapintatlan jó akarattal megrántotta a Görgei dókáját, és félhangosan felelte. Vigyázzon a fejére, öcsém uram! Per amorem dei! Amire kevés elutasító mozdulatot tett a fiatal férj. A fejem ő felségéjé, arra vigyázzon ő felsége. De a feleségem az enyém, arra majd én vigyázok. Tetszett a válasz, Tökölinek elnevette magát. Ha már nem akarsz házigazdám lenni, légy legalább vendége. És ott marasztotta ebédre, ami nem kis tisztesség volt a deputátus urak szemében. Nem is volt aztán Tököli Görgőn soha többet. Az értemet megneheztelt, Isten tudja. Talán csak azért, mert nem ért rá. A napsugár, amely most sütött pályáján a legfényesebben, csak hamar lehanyatlott, mert rossz napsugár volt. Nem az égről sütött rá, hanem a szultán szemeiből, és a szultán sokszor behunyta a szemeit, mikor nem kellett volna, vagy pedig a harag árnyéka jelent meg azokban. Szóval a dicsőséges harcoknak vége szakadt. Tököli csendes ember lett, aki valahol Törökországban mereng az emlékei. Itthon minden a régi rossz kerékvágásba fordult. Egy pár unalmas, szomorú esztendő következett. Csak a görgői kúrián uralkodott boldogság és megelégedés. Karolinból bájos, megennivaló menyecske lett. Görgei Pálnak nem lehetett semmi egyéb kívánnivalója egy tökéletes paradicsomhoz. Még a féltékenység is, mely eleinte nagyon izgatta, eltűnt a szívéből. Kirabolhatná el az ő Karolináját? Ki merné, mikor még tököli sem merte. Pedig már akkor útban volt érte, hogy elvigye egy nagyobb úr tökölinél a halál. A szép Görgei Pálné 1689-ben egy leánygyermeknek adva életet, örökre behunyta a szemeit. Miután gyenge elhaló hangon magához szélte újszülött kisdedét, és meghagyta, hogy Rozáliának kereszteljék. Görgei Pál kétségbeesése felülmúlt minden képzelhetőt, ordított, ruháit tépte, ütni-harapni akart, mint egy fenevad. A temetésen való viselkedéséről esztendőkig beszéltek. Mikor a pap tiszteletes Podolinci Sámuel úr megjelent a végtisztesség tételhez, rettentő dühbe lobbant. Ki ez az ember riadt föl? Mit akar itt? Nem engedem elvinni Karolinát. Nem, nem, takarodjék innen. Ugyanaz Istenért, sógor, legyen eszed, csitított a darvas. Nem szégyenled magad így bánni az Isten szolgájával? Micsoda? Az Isten szolgája. Éppen van egy kis számadásom a gazdáddal. Ne ereszétek el, ordítá lázas paroxizmusban. Hiszen csak éppen az kell, hogy itt kapjam a szolgáját, ha már ő magát kézbe nem keríthetem, aki elvette az én drága lelkemet. Úgy hát a te szolgád ez, te kegyetlen Isten, s kezeit fenyegetően emelte fel az égre. Na jól van. Hollá hajduk, Preston, Slimicska! Verjetek rá nyomban 24-et! Akkor még csak főszolgabíró volt Görgei Pál. A gyászoló gyülekezet megrendült, hajszálaik égnek meredtek a szörnyű kifakadásokra. A lelkészszel ide emelte égre szemeit. Bocsásd meg neki, uram, mert a fájdalma kiáltoz. Az atyafiak restelték, de nem bírták észre téríteni. Végre is, hogy megtartható legyen a gyászszertartás, erőszakkal lefogták a szegény Pál urat. Három erős ember, Görgei János, Jekelfalusi Kristóf és Horánszki Dávid alig bírtak vele. Bezárták a pincébe, és úgy temették el a százszor szép asszonyt, hogy az ura jelen se volt.